Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 152. dicséretet énekeljük. Szent Isten, noha néked az egek ülőszéked. Ami segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket. Szeretettel hirdetem a kedves testvéreknek, hogy ma délután is lesz istentiszteleti alkalmunk, 4 órakor a gyülekezeti termünkben családi istentiszteletet tartunk. Szeretettel várunk erre is mindenkit, gyülekezetünk ifjúsági zenekara is szolgál ezen. Jövő vasárnap az istentisztelet után presbiteri gyűlést és hitoktatói imaközösséget tartunk, erre szeretettel várjuk azokat, akiket illet. A mátraházi gyülekezeti hétvégénkre jelentkezéseket szeretettel fogadunk, amíg be nem telik a szám, még van hely bőven, úgyhogy tessenek jelentkezni. Az istentisztelet előtt imaközösséget tartunk, már egy jó ideje, de szeretnénk ennek a helyét megváltoztatni, hogy egy kicsit könnyebb legyen az idősebb testvéreinknek is részt venni. Tehát 3:45 akkor az ima közösséget az istentisztelet előtt a harangszobába szeretnénk megtartani. Szeretettel várjuk mindazokat, akik az istentisztelet előtt oda tudnak szánni néhány percet arra, hogy komolyan elcsendesedjünk, imádkozzunk a gyülekezet életéért. Hirdetem, hogy az 1%-ot idén is fel tudjuk ajánlani, az egyházunk egészének az egyházi 1%-ot, illetve az alapítványi 1%-ot pedig a kifejezetten a gyülekezetünk alapítványa számára. Éljünk ezzel a lehetőséggel, és magunk körül is terjesszük ezt a lehetőséget, ennek a hírét. Most énekeljük a bibliaolvasó kalauzunk szerinti éneket, a 121. Zsoltárt, mind a 4 versével. Szemem a hegyekre vetem. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, Máté evangélium a 8. fejezetéből, olvasom a 28. verstől a fejezet végéig terjedő szakaszt. Jézus meggyógyít 2 ördöngőst. És amikor eljutott a túlsó partra, a gadarénusok tartományába, 2 ördöngős ment eléje, a sírboltokból kijövén, igen kegyetlenek annyira, hogy senki sem mert elmenni azon az úton. És íme kiáltottak mondván, mi közünk te veled, Jézus, Istennek fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt meggyötörj minket. Tőlük távol pedig egy nagy disznónyáj legelészett. Az ördögök kérték őt, mondván, ha kiűzesz minket, engedd meg nekünk, hogy ama disznónyájba mehessünk. Jézus ezt mondta nekik, menjetek. Azok pedig kimenvén a disznónyájba mentek, és íme az egész disznónyája meredekről a tengerbe rohant, és oda veszett a vízbe. A pásztorok pedig elfutottak, és bemenvén a városba hírré adtak mindent, azokat is, amik az ördöngősökkel történtek. És íme az egész város kiment Jézus elébe, és mihelyt meglátták, kérték őt, hogy távozzék az ő határukból. A mindenható Isten áldja meg igéjének a hallgatását ma is, hogy ne csak halljuk, hanem megértsük, befogadjuk, és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Éppen ezért most fennállva imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy te hozzád jöhetünk most. Ezen a vasárnap délelőttön is köszönjük, hogy nyitva áll a te templomod, mert nyitva áll a te szíved előttünk. Köszönjük, hogy nálad békesség, kiegyensúlyozottság, öröm, szeretet, mindaz van, amire olyan nagy szükségünk van ebben a zaklatott világban. Könyörülj rajtunk, hogy igazán és mélyről te hozzád találjunk, hogy a szívünkbe ez a fajta békesség, a hozzád való tartozásból fakadó öröm és szeretet gyarapodjon egyre inkább. Kérünk téged, könyörülj rajtunk. Kérünk mindazokért, akik szenvednek. Kérünk különösen egy nőtestvérünkért, aki egy nagyon nehéz betegségben szenved, és benned bízik. könyörülj rajta és áld meg az életét. Kérünk téged, hadd figyeljünk rád, a te szent lelked szóljon hozzánk, Jézus Krisztusért, ami megváltónkért. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására. A 295. dicséret első versét énekelve, Jézusom, ki árva lelkem megváltottad véreddel.
Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad véreddel. Kárhozattól óvtál engem, bűnös szívem fogadd el.
Isten igéje, amelyet magyarázok a mai Isten tiszteleten szent lelke segítségű hívásával, az előbb felolvasott szakaszban van megírva, és hozzáolvasom a János első levele 3. fejezetének 8. versét, amely így hangzik. Aki a bűnt cselekszi, az ördögből van, mert az ördög kezdettől fogva bűnben leledzik. Azért jelent meg az Istennek fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Foglaljuk el helyünket. A Máté evangéliumában egy olyan történethez értünk el, ami nehezen emészthető a külsőségeiben a mai embernek. De mindez azért van, mert mi már nagyon elszakadtunk az Istennel való közösségtől, és nagyon a magunk emberi gondolatai szerint gondolkozunk. Úgy gondoljuk, hogy az van, amit látunk, amit mi meg tudunk érteni, amit mi meg tudunk magyarázni tudományosan, az van. A tudomány azért eléggé elérkezett oda, hogy azt mondja, hogy nem biztos, hogy csak az van. Mi azt magyarázzuk. De ez nem azt jelenti, hogy a mi magyarázatunk lefedi a teljes világegyetemet. A becsületesebb tudósok ezt ma már elmondják. Nekünk talán nagyon különös az, hogy itt arról van szó, hogy Jézus kiűzi az ördögöket egy, illetve két emberből, és ezek az ördögök bemennek a disznónyájba, a disznónyáj azonnal berohan a Tibériás tavába szakadékból és elpusztul. Ez olyan, nekünk olyan furcsa, hihetetlen, pedig igazából Jézus Krisztus csak szemlélteti számunkra, hogy micsoda erők munkálkodnak láthatatlanul közöttünk. Elsősorban az Isten erejében kellene nagy-nagy hitünk legyen. Hogyha ő véd minket, akkor minden rendben van. De természetesen látnunk kell azt is, hogy ha ő nem védene meg minket, akkor micsoda pusztításnak, rombolásnak vagyunk kitéve, milyen hatalma van a kísértőnek. Nézzük meg ezt a történetet ilyen szempontból, hogy hát erről szól. A kísértő óriási hatalmáról szól, és hadd mondjam az első gondolatként, hogy itt nem akármilyen emberekről van szó. Tehát nem arról van szó, hogy ezekre az emberekre valahogy, mint egy jaguár ráugrott valahonnan a kísértő, és ők ilyen szerencsétlenül jártak. A címe ennek a szakasznak itt a Károlyi Bibliában, Jézus meggyógyít két ördöngőst. És a történetben is így olvassuk, hogy Jézus elé két ördöngős ment. De mit jelent ez az ördöngős? Nem azt jelenti, amit mi talán most már gondolnánk, hogy valami furcsa dolgokat tett meg, szokatlan dolgokat ez a két ember, amin az emberek csodálkoztak, és úgy gondolták, hogy milyen ördöngősen ügyes emberek ezek. Nem, ez egy átvitele az ördöngős szó eredeti értelmének. Az ördöngős szó eredeti értelme az ördöggel cimboráló valakit jelent. Olyan embert, aki olyan dolgokkal foglalkozik, amit a Biblia világosan és határozottan megtilt. Miről van itt szó? A mai világban is nagyon fontos ez, mert sok ember úgy gondolja, hogy hiszek, és akkor minden rendben van. Sok ember úgy gondolja, hogy csak az a kérdés, hogy hiszek-e, vagy nem. Ugye ez a hit olyan nehezen körül írható, megfogható dolog, de foglalkoznunk kell vele. De szembe kell néznünk a részleteivel, a mélységével. Nem véletlen, hogy a Biblia 1200 oldalas könyv. A Biblia, amelyiken, ha tájékozódunk, az igaz, élő Istent ismerjük meg. De azért ez nem csak olyan egyszerű dolog, hogy hiszek vagy nem hiszek. Ez a lényeg. Ha hiszek, akkor minden rendben van. Ha nem hiszek, akkor minden rossz. És kész. Nagyon egyszerű dolog lenne, ha így lenne, de korán sem így áll a helyzet. A hitnek vannak nagyon rossz babonás formái, fajtái. Olyan fajtái a hitnek, amitől Isten elborzad, nem hogy kedves lenne előtte, hanem azt mondja, hogy aki ilyeneket cselekszi, azt utálja az Isten. Ezt a Mózes 5. könyvéből idézem. A babonás hit nem, hogy rendben lenne a hit, vagy a hitnek előszobája lenne, vagy valami olyan, ami a hitnek egy kis torzulása. A babonás hit az kifejezetten ellenkezik az igaz hittel, és az Isten gyűlölete, megvetése alatt van, szigorúan megtiltja nekünk, éppen azért, mert ilyen következményei lehetnek. Aki ezekbe megy, annak a személyisége kerül veszélybe. Hogy a személyisége teljesen magába roskad, szétesik, vagy összetörik. Valószínű van ma is a pszichiátriákon sok olyan embert próbálnak meg gondozni, akiknek nem az a bajuk, amit az orvosok gondolnak, illetve ők is sokszor tanástalanok, mert azt mondják, hogy ez hasonlít arra, mint amikor valakinek az idege rendszere elkopik, tönkre megy, valahol a gondolatai rossz vágányon vannak, de mégis valahogy más. Mégis nem tudunk a nyomára jutni, hogy mi ez, és hogy segítsünk rajta. Ezek a bobonás hitek tulajdonképpen emberi gondolatok az Istenről. Nem véletlen, hogy a 10 parancsolat megtiltja, hogy mi képet alkossunk az Istenről a magunk feje szerint. Ez a második parancsolat, amelyik azt mondja, és azt mondja, hogy ez van hozzáfűzve, hogy megbüntetem az atyák vétkét a fiakban. Harmad és negyed ízig. Tehát, hogy ennek nagyon-nagyon súlyos következményei lesznek még az utódokban is. Akinek babonás a hite, ott az utódoknak is oda kell figyelniük, hogy megtisztuljon a hitük, mert ők örököltek egyfajta lelkületet, és erre nagyon vigyázni kell. Ezek a hitek tulajdonképpen ilyen gyakorlati dolgok, hogy az ember szeretne valami gyakorlati hasznot húzni a hitből. Az igaz hitnek csodálatos és hatalmas gyakorlati haszna van. Megismerjük, hogy mi van ezen a látható világon kívül, melyik országba tartunk, az Isten országába. Haszna van az igaz hitnek abban is, hogy tudni fogjuk a jövőt, nem kell rettegnünk. Tudjuk, hogy az Isten országa jön el a nehézségek keresztül is, a látszólag kilátástalan helyzetben is. Biztonságban vagyunk a jövő tekintetében, és az életünk tekintetében is biztonságban vagyunk, hogy az egészségünkre vigyáz valaki, hogy az ő tanácsai szerint kell élnünk, és akkor minden rendben lesz a mostani életünkben is. Minden jó irányba fog haladni és megoldódni. Kell ennél nagyobb biztonság? Az igaz hit, az élő hit ezt a biztonságot adja. De ezt csak úgy, hogy az élő Istennel, a Szent Istennel kerülök közösségbe, rá kell döbbenjek az életem távolságára tőle, rá kell döbbenjek a bűneimre, meg kell azt vánnom, elhagynom, megtisztulnom, és így leszek közösségben vele. Ez egy nehéz útnak tűnik minden ember számára. És ezért van olyan keletje a másik útnak, amelyik azt mondja, hogy igen, nekem ezek a dolgok kellenek, hogy tudjam, hogy mi van a halál után, hogy biztonságban érezzem magam, mert tudom, hogy mi a jövő, és hogy tudjam, hogy hogyan leszek egészséges és a betegségektől ment ebben az életben. Kérem, hogy ezt tudjam, de hát az túl nehéz, hogy az igaz élő Istent megismerni a Bibliából, neki szentelni az életemet, megtisztulni. Valami gyakorlati rövid útja kell, hogy legyen ezeknek. Így gondolkozik az ilyen ember. Nosza, akkor próbálkozzunk. Kutassuk, hogy mi van a halál után, mi van a halottakkal, próbáljunk velük kapcsolatba kerülni, vagy próbáljuk megismerni valahol a jövőt, vagy próbáljunk az egészségünkre így vigyázni, a betegségekben erőt nyerni közvetlenül. Nos, ez a babonás hit, amit tilt a Biblia, ami szörnyű út, amit teljesen ellenkezik az Isten által elénk adott uttal. Mert nekünk nem a halál utáni élettel, nem a jövővel, és nem a mostani életünk egészségével kell, hogy dolgunk legyen, hanem az élő Istennel kell, hogy megtaláljuk a kapcsolatot, és mindezek az ő kezében vannak, és majd ő fog ebben jó helyre tenni minket. Azok a keresztények, akik a Bibliából tájékozódnak, azok ezt tudják. Azoknak az életére nem jellemző a babonás, így sőt, megvetik, sőt, irtóznak tőle. Messziről megismerik, hogy ez nem jó. De sajnos ma kevesen vannak az ilyen Biblián tájékozódó, tapasztalt hívő emberek. És sok a megvezethető ember, aki hall innen-onnan, amonnan dolgokat, és bedől neki. És innen-onnan oda összeszed bizonyos nézeteket, bizonyos hajlamokat, bizonyos keresést, és már is valamilyen mértékben csapdájába kerül ezeknek a dolgoknak. És ez egy valóságos csapda. Látszik ezen a két emberen, a Biblia más többi evangélium részletesebben leírja, hogy hogyan éltek ezek, hogyan viselkedtek, de itt is elmondja csak nagyon rövid mondatban, hogy ezek annyira szörnyű állapotban voltak, hogy az emberek nem mert, messzire elkerülték őket. Többi evangélium leírja, hogy például ruhát nem tűrtek meg magukon, viszont össze-vissza vagdalták magukat, és hiába próbálták őket láncokkal megkötözni, nem ment, az emberi társadalomból kivetve lakoztak a sírboltokban. A személyiségüket teljesen megrontotta ez, hogy ők tudatosan erre az útra léptek. A babonás hit, a halott idézés, és így tovább útjára léptek. Ennek ez a végállomása. Hogy ez ma nem így néz ki egészen, az annak köszönhető, hogy már ma fejlettebb eszközök vannak, nyugtatók és egyebek, és vannak pszichiátriai intézetek. De azért ez kevésbé direkt és szándékolt formában is, ha csak úgy ránk ragadnak dolgok, és ezeket próbáljuk követni, és ezekkel gabajodik össze a lelkünk, az is rossz következményekkel jár. Talán nem ilyen látványos a dolog, de a szívünkben nagyon nagy kavarodás, nagyon nagy nyugtalanság lesz, békétlenség, lázadozás, félelmek. Hát ez az út nagyon nem ajánlott senki számára, és meg kell szabadulnia mindenkinek az igaz hitben. Az igaz hitet úgy látjuk egy emberen, hogy őnek igaz hite van, hogy a személyisége egyre inkább kinyílik, kifejlődik, kibogozódik, kibontakozik, egyre inkább békességes lesz és elcsitul. Bár nyilván nagyon sok harc van egy emberben, és egy keresztény emberben is. Aki pedig ebben a babonás hitben van, annak viszont egyre inkább sötétül az élete, az útja, a gondolkodása, egyre nyugtalanabb lesz, egyre inkább elviselhetetlenebb a környezete számára. Ez is egy valóságos dolog, és Jézus Krisztus éppen a súlyát szemlélteti azon, hogy amikor ez a két ember személyiségét megbontó erők őket kiűzi belőlük, enged annak, hogy igen, menjenek a disznónyájba. A disznónyáj békésen legelészett, ahogy szokott, és hirtelen megvadult, nem lehetett visszatartani őket, és egyenes bele rohantak a szakadékon keresztül a galileai tengerbe. Ilyen iszonyú erők voltak, akik a disznók személyiségét egy egész csordának ilyen hatalmasan rontották meg. Abban a két emberben ilyen erők munkáltak. Ezt szemlélteti Jézus Krisztus ezzel. De itt jön a második pontja, a fontosabb pontja az ige hirdetésnek, hogy igen, Jézus Krisztus ezeknek az erőknek parancsol, és rend lesz. És ez azt jelenti, hogy ha Isten, az élő Isten van ott, mert Jézus Krisztusban az élő Isten volt itt köztünk, akkor egy személyiség egy csapásra meg tud gyógyulni. Ilyen kemény dolgokból is. Egyetlen egy csapásra. Jézus Krisztus csak szól, és elhagyják ezek a dolgok, amik gyötrik. Ezért nagyon fontos ezekkel a dolgokkal tisztában lenni. Azért fontos nagyon, hogy ezektől a dolgoktól megszabaduljunk. Ha halottak jelennek meg nekünk, ha a jövőt próbáljuk kutatni, és sikerülnek dolgok előre, hogy megérezzük, nagyon-nagyon esünk kétségbe, és gyorsan szaladjunk Jézus Krisztushoz, hogy szabadítson meg ezektől. Lehetőleg úgy, hogy kérjünk segítséget lelkipásztortól, hogy együtt imádkozzunk, mert ezzel nehéz egymagunknak szembeszállni, itt is Jézus Krisztus segítsége kívülről érkezett ezeknek az embereknek. De ez a csodálatos, hogy Jézus Krisztus meg tud szabadítani mindenkit. Ha ebből megszabadít egy csapásra, akkor most behelyettesíthetjük nyugodtan a mi bajainkat, amelyek sokkal kisebbek, hát abból hogy ne tudna? Hogy ne lenne rá képes egy csapásra megszabadítani? Itt csak az a kérdés, hogy mi mennyire vagyunk rá érettek, mennyire kérjük tőle, mennyire tartjuk fontosnak, hogy megszabaduljunk, mennyire számoltunk le ezekkel a dolgokkal, amik sokkal kisebbek, de ugyanolyan mérgezőek az életünkben. Minden bűn, minden félelem és aggodalom rossz, és mérgezi az életünket. Csak ami kevésbé látványos, attól kevésbé akarunk talán szabadulni. És itt jön a harmadik gondolat. Az egész történetnek a vége. Itt a Máté evangélium nagyon egyszerűen írja le ezt a történetet, de annál sarkosabb itt a vége. A pásztorok elfutottak, bementek a városba, hírül adtak mindent, azt is hírül adták, hogy a két ördöngős meggyógyult, és azt is, hogy a disznónyáj pedig a tengerbe veszett. És mit kér az egész város kimenve Jézustól, hogy távozzék el az ő határukból, de rögtön. Miért? Azt gondolom, nagyon egyszerű. Ezeknek az embereknek az a két ember társuk, aki meggyógyult, igazából semmit nem jelentett. A könnyebbség volt, hogy most már végig tudunk ott is menni, ahol addig nem tudtunk, de hát ki tudtuk kerülni eddig is azt a területet. Az, hogy két ember ilyen borzalmas gyötrelemben volt, az nekik igazából semmit nem jelentett. Ez ma is így van. Legfőjebb a közelieknek, a hozzátartozóknak, a szeretteiknek jelent valamit, hogy milyen állapotban van egy-egy ember az ördög hatalmában. Többiek kemény szívben csak azt mondják, hát megérdemli. Ő kereste magának, mindig is ilyen volt, hadd hújjon a férgesse, ki tudja, miket gondolunk és mondunk ezekkel kapcsolatban. Hanem az, hogy a disznónyáj elveszett, az igenis nagyon érzékeny veszteség volt a számukra. Jézus Krisztus pontosan fordítva gondolkozik. A mai ember már eljutott oda, hogy egyenesen az állatvédelem az fontosabb neki, mint sok minden emberi probléma. Jézus Krisztus nem így gondolkozik. Ez a történet egyszerűen megmutatja. Neki az a két ember sokkal többet ért, mint az a disznó csürhe, amely egy egész városnak a vagyonát képezte. Sokkal fontosabb és sokkal nagyobb volt. És itt ezek az emberek választás elé voltak állítva. És őket is fogva tartotta az ördög, mint keresztül. A pénz szeretetén keresztül. Ez nem feltűnő fogság. Ezt az emberek nem is nagyon szólják meg. Ezt az emberek magukban is megtűrik könnyen. És ők az ördög fogjai voltak. És ott is maradtak, ez a szörnyű. Úgy gondolkoztak magukról, hogy ó, hát ott ez a szerencsétlen, ó, hát mi mennyivel kiegyensúlyozottabbak, mennyivel jobbak vagyunk, ó, hát velünk az Isten, és tévedtek. Az a két ember megszabadult és megtisztult, ők meg maradtak az ördög hatalmában. Mert azt mondták, hogy nekem Jézus Krisztus nem kell. Ilyen áron nem kell, hogy én szegényebb leszek. Ezt ma is rengetegen el tudják mondani, hogy mitől leszek és mivel leszek szegényebb, előre félve, hogyha Jézus Krisztusban hiszek és az ő útján járok, és benne maradnak a gonosz hatalmában. Higgyünk, kérjük az ő segítségét, szabadító hatalmát, és meglátjuk, hogy milyen csodálatos biztonságban leszünk, és békességben és örömben. Így legyen. Amen. A 295. dicséret második versét énekeljük, válaszul az igehirdetésre. Jézus, benne bízva bízom, elpusztulnom, ó ne hagyj, te, ki bűnön, poklon, síron egyedüli győztes vagy. Gyönge hitben bíztas engem, készíts arra, hogy én lelkem láthat majd fenn, ó Uram, mindörökké boldogan.
Gyönge hív.
hitben biztos engem. Készíts arra, hogy élekem, láthat majd fenn, ó Uram, mindörökké boldogom.
Fennállva imádkozzunk ismét. Köszönjük neked, Istenünk, a te világos igédet, a Biblia üzenetét, amelyik rendbe teszi az életünket veled, egymással és önmagunkkal, amelyik segít kibontakoztatni a képességeinket, a személyiségünket a jó úton, a szeretetben, örömben, békességben. Könyörülj rajtunk, tisztíts meg minden babonás hittől, hogy el tudnak rejtőzni ezek a szívünk mélyén, hogy magunk sem vesszük észre, hogy méreg keveredett a tiszta hitnek az italába. Könyörülj rajtunk, világosíts meg mindenkit, itt a mi gyülekezetünkben, a mi testvéreink között is, hogy tudjunk mindannyian menekülni az ördög csalásából hozzád, az élő Istenhez. Segíts, hogy így tudjuk terjeszteni a világosságot magunk körül. Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy te szabadító vagy. Köszönjük, hogy te hozzád fordulhatunk minden nehézségben. A magunk okozta, magunk gerjesztette nehézségek között is. Köszönjük, hogy te mindezeket meg tudod bocsátani, meg tudsz tőle tisztítani, és új kezdetet tudsz nekünk adni. Köszönjük, hogy ezzel élhetünk naponként. És kérünk téged, Urunk, könyörülj rajtunk, hogy ne bizakodjunk el, hogy elébe vigyük az életünk minden szennyét és sötétségét, hogy szembe akarjunk minden részletével nézni, nem összehasonlítgatni, hanem eléd állni vele és megtisztulást kérni. Köszönjük, hogy lehetőség van erre, nyitva áll a te szíved. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most népünk, nemzetünket vonjuk be imádságunk körébe a szózat éneklésével. Az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon békességet neked. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül a 398. dicséretet énekeljük, mind az öt versével így kezdődik, Úr lesz a Jézus mindenütt.